Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az előzetes adatok szerint 2025. augusztusában 6360 gyermek született, és 8980 hunytak el az előző év azonos hónapjához képest, a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1%-kal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Január-augusztusban 48.093 gyermek jött világra, 6,7%-kal, 3.445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ezen belül januárban 4,2, februárban, márciusban 8,6, áprilisban, májusban 12, június-augusztusban pedig 3,1%-kal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakában. A születések és halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34.903 fő volt, 7,5%-kal több az előző évi 32.459 fős értéknél. Másfél év alatt 100 szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a felzárkózó települések program 100. szociális bérlakásába. A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024. júniusában a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Jánk Majtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet, modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban, tették hozzá. A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A legfőbb ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a központi nyomozó főügyészség soron kívül nyomozó csoportban folytatja le. A legfőbb ügyészség azt közölte, hogy a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A közlés szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a központi nyomozó főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. Mint írják, a nyomozó hatóság eddig két szemét hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. Már több mint 170 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, ezzel pedig 14-15 ezer fiatalt vontak be a kadét programba, mondta a Honvédelmi Szövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Újfehértón. Simicskú István a helyi honvédelmi sportközpontban a Bátrak Ligája hadaprót próbaversenyének ünnepélyes eredményhirdetésén hangsúlyozta, a sportszövetség a 2017-es megalakulása óta sok ezer gyermeket és fiatalt ért el különböző versenyek, honvédelmi ejtőernyős, repülős és búvártáborok segítségével, valamint most megkezdték a drónpilóta képzést is. Ezek a programok a fiataloknak és a fiatalokhoz szólnak, segítséget jelentenek számukra a pályaválasztásban, fogalmazott a Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetői tisztséget is betöltő politikus. Sport. Magyarország legnépesebb szabadidős sporteseménye lesz a jubileumi 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál október 11-én és 12-én. A nevezési adatok alapján a Budapest Sportiroda rendezvénye az egyéni maratonisták számát tekintve is belépteti Budapestet a legjelentősebb európai futófővárosok sorába, felzárkózva az olyan nagy hagyományú eseményekhez, mint a bécsi vagy a varsói maraton. Míg a járványt megelőzően a résztvevők száma meghaladta a 30 ezret, 2024-ben pedig ismét elérte a 29 ezer főt, 2025-ben a futóközösség várhatóan történelmi csúcsot dönt, áll a szervezők közleményében. Végül az időjárásról. Alapvetően felhős időre kell készülni, emellett hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között valószínű, de az északi ország részben előfordulhatnak ennél pár fokkal alacsonyabb csúcsértékek is. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egriérsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma, a tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Frigau Bence filmrendező, forgatókönyvíró. Legújabb filmjét, a Jimmy Jaguart szeptember 11-e óta játsszák a mozik, ennek kapcsán ültünk el beszélgetni. Frigau rendkívül sikeres pályát mondhat a magáénak. Első nagyjátékfilmje, a Rengeteg, 2003-ban elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb első filmdíját. Ezt követte a Dealer 2004-ben, amely szintén a Berlinálén kapott elismerést, és további közel 30 fesztiváldíjat. A Tejú című filmje a Locarnói Filmfesztivál fődíját, az Arany Leopárdot érdemelte ki 2007-ben. A 2012-es Csak a szél című alkotása a magyarországi romagyilkosságok témáját dolgozza fel, és a Berlini Filmfesztiválon a zsűri nagydíját, az Amnesty International filmdíjat és a Peace Film Awardot is elnyerte. 2016-ban forgatta a Lilium ösvény című filmjét, ami több nemzetközi elismerést kapott, többek között az olaszországi Lecce filmfesztiválján az Arany Olajfa díjat, valamint a Minszki Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Lisztapád díjat. 2021-ben a Rengeteg, Mindenhol látlak a Berlini Filmfesztiválon egyik szereplőjének, Kislinger Lillának hozott ezüst medve díjat. A rendező munkái formailag sokfélék, de mindig metafizikai spirituális töltetőek emellett gyakran foglalkoznak társadalmi problémákkal és az emberi psziché mély elemzésével. Fligau Bence egyedi látásmódja és érzékenysége révén vált a kortárs magyar filmművészet meghatározó alakjává. Jimmy Jaguar, ez a legújabb filmed. A magyarországi bemutatója a Cinefesten volt, pontosan szeptember 5-én.
Igen.
A Cinefest előtt Karlovivári-ban mutattátok be, még júliusban meghívást kapott a film, és érdekes, hogy relatíve vágatlanul, idézőjelve vágatlanul került a film Karlovivári-ban, mert hogy mikor visszaérkezett onnan, akkor még vágtatok rajta, és 10 perccel rövidebb, kicsit feszesebb lett. Ott milyen volt a fogadtatás?
Érdekes, ugye legelőször akkor találkozott nézőkkel a film, tehát nem csináltunk semmilyen tesztvetítést, amit azért szoktunk, szóval ez ilyen szempontból egy lutri volt. Igazából jól fogadták, megtapsolták, mondjuk a díszbemutatókon tapsolni szoktak az emberek, tehát abból azért nem lehet annyira lemérni a reakciókat. Voltak, akik kimentek, de hát a töredéke. Nem nyertünk díjat, annyira el vagyok kényeztetve a szerencse által, hogy ez nekem szokatlan, mert mindegyik filmem, ami eddig mondjuk világpremierje volt, az valami fajta díjat nyert, és ez pedig nem, de hát nem azért csinálunk filmeket, hogy díjakat nyerjünk, hanem az csak egy ilyen kellemes plusz.
Azt mondod, hogy a szerencse által eddig díjakat nyertél, és akkor én azt mondom erre, hogy ugyan már. Tehát azért ezt a szerencsére fogni, nem inkább arra, hogy egészen innovatív módon vagy képes filmeket készíteni lelkes csapatoddal. Most már ez a második teljesen független filmet, tehát még csak állami támogatás sincs, ellenben megvan az alkotás szabadsága, ami lehet, hogy ér annyit. Nem tudom, tényleg ér annyit? Lehet így filmet készíteni hosszú távon?
Hát hosszú távon nem. Meg ez egy nagyon nehéz probléma, nehéz róla kommunikálni, mert hogyha mi azt mondjuk, azt állítjuk kifelé, hogy mi nulla pénzből is tudunk filmet csinálni, akkor annak egy olyan üzenete van, hogy filmet pénz nélkül is lehet csinálni, de ez nem igaz. Ilyenkor mindig sok vérverejtékkel fizetünk azért, hogy elkészüljenek ezek a filmek, filmet pénzből lehet csinálni, de ugyanakkor meg néha van egy ilyen csillapíthatatlan alkotási vágy az emberben, és akkor megcselekedni kell. Itt még az volt érdekes, hogy én ezt a filmet nem is nagyon tudtam volna bepályázni most a filmintézethez, mert a filmintézetnél nekem fut egy projektem már több mint 5 éve, egy európai koprodukciós film, tehát oda nem is nagyon tudtam volna pályázni ezzel, és nem is olyan típusú film, mint amit ők támogatnak. Ez egy abszolút kísérleti film, aminek szerintem a függetlenség az jót tesz.
Azt nyilatkoztattam már, hogy a megszállottság az, ami vonza például a producereket, meg az alkotótársakat, akik szinte ingyér dolgoznak veled, és ez a megszállottság beölegyön egyértelműen. Meg a filmjeidben is látszik ez a megszállottság. És azt is nyilatkoztad korábban, hogy már egészen fiatalon, tehát 14 éves voltál, amikor elolvastad a Bűn és bűnhődést, és akkor is nagyon megfogott Raskolnikovnak az őrülete, tehát maga a bűn, a gonoszság, ennek a lélektana, hogy ez hogy működik, és amúgy is te magad is megszállottan nézel akár olyan YouTube videókat is, ahol bűnösöknek a lélektana tárul fel, például azáltal, hogy nyomozók kérdezik őket egy szabályos nyomozás során, és nekik válaszolniuk kell a kérdésekre, és ez biztos nagyon izgalmas feladat különben, és nagyon fárasztó is lehet alkalmasint földeríteni egy pszichológusnak, pszichiáternek, hogy valóban mi dolgozik egy ember elméjében. És ennek a filmnek a kapcsán erről hatványozottan fontos beszélni, mert elképesztően fontos jelentősége van annak, hogy mi működik belül az emberi lélekben, az emberi agyban, szinte feldolgozott és racionálisan magyarázhatatlan. Jimmy Jaguar, ez a címe a te filmednek. ami egy gyerekkori mondóka, és erre is te emlékszel, még óvodás korodban
igen,
hallottad
igen. Ez a 70-es években egy népszerű mondóka volt a játszótereken.
És te is mondogattad?
Én is, hát ezt énekeltük. Tudod, ez ilyen érdekes, mert ennek nincs írott verziója, szóval, hogy ez így tényleg úgy mondóka, hogy szájról szájra terjed, és senki se tudja, hogy honnan ered.
Most semmi értelme.
Nincs értelme, igen. Hát de annak sincs, hogy Ancatathenus flora, tehát sok ilyen mondóka van, de azoknak ismerjük az eredetét. Ennek nem. Ez valahogy csak szájról szájra terjed, és nincs jelen a népi folklórban, tehát azt se lehet mondani, hogy ilyen típusú népdal. Azt lehet mondani, hogy egy népi mondóka, csak ez a nép, ez a panelházak játszóterein élt. És akkor ott mi közöttünk, gyerekek között terjed. Ki találta ki? Ezt nem tudom. Minden esetre, amikor ezt énekelgettük, egyszer ott volt egy tűzoltó, aki a zsanai gázkitörésen dolgozott. Ez a zsanai gázkitörés, ez egy ilyen elég nagy volumenű ipari katasztrófa volt Magyarországon, szerintem ilyen 78-ban mondjuk, és ott volt egy tűzoltó, aki dolgozott, tüzet oltott a zsanai gázkitörésen, és ő a stressztől megőrült, a rettenetes nyomástól, és elkezdett mindenféle szellemeket látni. Olyan szellemeket, amik ott a földből kitörő égő gázból a föld alól bújtak ki, mint hogyha a pokolból léptek volna elő. Gyógyszereket kellett szednie, hogy ne lássa ezeket a szellemeket, mert különben ott voltak körülötte. És akkor, amikor erre a játszótérre lejárt, ahol mi játszottunk, akkor éppen nem szedte a gyógyszereit, már szakka halucinált, és egyszer csak így fölállt, és rám mutatott, hogy ő a Jimmy Jaguar. Miközben mi a Jimmy Jaguar mondókát énekeltük, és azt mondta, hogy ő a Jimmy Jaguar. Utána arról elkezdett beszélni, hogy ezt látta, hogy a Jimmy Jaguar az egy jaguár, egy fekete jaguár, ami a zsanai gázkitörésnél ott kiszabadult a föld alól, és ő egy szellem, aki őt üldözi. Én ezt az egészet, ezt így bezártam magamba, ez egy ilyen bizarr, kicsit félelmetes, meg máskor kellemesen borzongott a gyerekkori emlék, amit bezártam magamba, úgy, mint a többi emléket, és aztán ez valamiért, azt nem tudom sajnos megmondani, hogy miért, de ez 2 évvel ezelőtt így kinyílt ez a szelence, és előjött belőle ez a szellem.
a szellem, ez benne volt a tűzoltóban, de nem csinált semmi különöset, ő üldözte, ugye? Ő neki volt egy rossz érzése. Na most a te Jimmy Jaguarod ellenben üldöz embereket, belemászik a testükbe, ő lesz egy démon, a démon, és a maga módján igazságot szolgáltat.
Igen.
Én ezt ennek találtam, hogy ha az igazságszolgáltatás bizonyos helyzetekben nem működik, akkor máshogy kell érvényt szerezni.
Ez így van szerintem. Akkor, amikor a bosszú képbe kerül, most úgy értem, hogy a büntetőjogilag látható bosszú, az önbíráskodás megjelenik, az mindig az igazságszolgáltatásnak a deficitje szerintem. Tehát akkor valami nem sikerül az igazságszolgáltatásban, és akkor valaki ezért valamit megbosszul, ugye akkor már ő lesz a bűnelkövető. És ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, főleg akkor, hogyha a társadalom nagy része úgy gondolja, hogy amúgy az az ember megérdemelte a felelősségre vonást, de az igazságszolgáltatás mégse volt képes arra, hogy őt felelősségre vonja. És az egyik ügy, ami a Jimmy Jaguar című filmben szerepel, az a Radovan Karadzsicnak az ügye, aki egy szerb tömeggyilkos volt, és ő a délszláv válság háború után egyszerűen eltűnt, és szakállat növesztett, és egy természetgyógyászként bújkált, egy olyan természetgyógyászként, aki éppen Ausztriában is részt vett természetgyógyász kongresszusokon, áll ruhába, és egy hamis identitás alatt élt, és akkor ez engem például nagyon megikletett. Az egyik téma, amiről a Jimmy Jaguar szól, az az, hogy egy Magyarországon rejtőzködő szerb háborús bűnöst a démon egyszerűen megtalál, és az igazságszolgáltatás kezére adja.
Ebben az esetben a démon két személyben lakozik, ők maguk elkövetik azt a bűncselekményt, vizsgálattárgya is lesz ez a bűncselekmény, akkor most tulajdonképpen hogy is történt ez, mi az, hogy démon hajtja végre a cselekményt, mert akkor tulajdonképpen ezzel hárítod a felelősséget, hát hiszen nem én voltam, belém bújt a démon, és elkezdődik egy nyomozás. És ugye az az érdekes, és innentől kezdve már is elég misztikus eddig is, de innentől kezdve átterelődik tényleg a misztikum irányába a történet, hogy mindenkit kell szépen folyamatosan fogjul ejteni a démon. És nagyon nehezen jövünk rá, én legalábbis egészen a film végéig nem jöttem rá, hogy igazából valóságosan a te világodban ennek a démonnak tényleg mi a szerepe.
Hát igen, hogyha egy természet feletti erő manifesztálódik, és elkezd mozgatni embereket, akkor azt nem tudjuk, hogy ott mi történik. Éppen szerintem a hit ilyen, hogy amikor Istenben hiszel, és elkezd kialakulni egy szekta, vagy egy vallási csoport, ott nincs konkrét tan, ott még nincs az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, csak érzünk valamit mindannyian, és akkor ez így formálódik. Szerintem ez valahogy így született meg. És hát a film ennek a fajta spirituális indítatásnak a nyomába szegődik. Én úgy gondolom, hogy élünk egy társadalomba, és ez nem is feltétlenül kell csak Magyarországon lenni, most egész Európában ez van, hogy háborúban az orosz-ukrán háború, akkor közben megy az Izraelbe a háború, és akkor közben most jöttünk ki a Covid-ból. Tehát valahogy az az érzés, hogy valakinek valamit csinálnia kell már, hogy megtörténjenek a változások, az nagyon erős, és az előhív ilyen mindenféle erőket szerintem. És itt most nem valami lila, ködös dologra, vagy misztikus dologra gondolok, hanem ez manifesztálódhat akár egy politikai pártban, vagy egy új vallásban, hogy valamit az emberek csinálni akarnak, hogy megváltozzanak a dolgok, hogy ezeket a mindannyiunkat bizonytalanságban tartó erőkkel valami történjen.
Neked van ilyen démonod?
Hát engem nagyon foglalkoztat a bosszúza. Valószínűleg sok minden dolog miatt állnék én bosszút. Például a Rengeteg mindenhol látlak című film, amit pár évvel ezelőtt készítettünk hasonlóan ilyen költségvetés nélkül, az is egy nagyon fura kísérleti film volt, mint ez. Annak az utolsó jelenete az arról szól, hogy a rák gyógyászatban jelenlévő sarlatánok közül az egyikről szól, aki tulajdonképpen a haldokló rák betegeknek az utolsó reményéből próbál pénzt kifacsarni saját magának, és azok a hozzátartozók, akik elveszítették a rokonaikat, azok összefognak, és azt az áll természetgyógyászt, azt a sarlatánt, aki hitegette és elszedte a pénzét a rákos betegeknek, ezek a hozzátartozók úgy érzik, hogy az ő elvesztett hozzátartozókat nem tudják már visszahozni, de arra képesek, hogy megállítsák valahogy ezt az embert, és felbérelnek egy bérgyilkost, és fizetnek neki azért, hogy megölje konkrétan ezt az áll természetgyógyászt. És ezt végrehajtják ebbe a filmbe, és le is lövik ezt a természetgyógyászt, és amikor én ezt a jelentet megírtam, meg megrendeztem, meg megnézem, akkor mint hogyha én magam tényleg elégtételt kapnék. Tehát, mint hogyha én, mint egy magyar állampolgár, nem azt csinálta, hogy oda mentem és lelőttem, amit sokszor az ember dühébe azt érzi, hogy ezt érdemelni ez az ember. Hála Istennek nem teszem meg ezt, mert ez egy rémtett lenne. Ez egy nagyobb rémtett lenne, mint amit ez az ember elkövetett, vagy mondjuk hasonló súlyú. Hanem én, mint művész, erre úgy tudok reagálni, hogy írok akkor egy ilyen jelenetet, ezt leforgatom, és akkor ez valahogy így megtörténik. És felhívja a figyelmet a valós esetre, vagy a valós problémára. És a Jimmy Jaguarban is ez volt, hogy egy szerb háborús bűnös bujkál az Alföldön. Ő egy hamis identitással él itt, és most meghúzza magát, meg csendben él, de akkor meg háborús bűnöket követette, hogyha nem lenne más mód arra, hogy ezt az embert börtönbe juttassuk, akkor biztos engem nagyon zavarna, hogy ott van, és valamit csinálni akarnék. És akkor ezzel, amit mondok, hogy valakinek most már valamit csinálnia kell. És akkor manifestálódott egy szellem. Ez a film, ez egy kísérleti film. Nagyon sok szempontból sok mindent próbáltunk ki, igazából egy sorozathoz készítettünk egy pilotot, csak olyan erejű színészi játékok valósultak ott meg a kamera előtt, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes összevágni egy ilyen nagy játékfilmé, de hát ez egy erősen kísérleti film, sok türelmet igényel, meg nyitottságot a nézőtől, mert valami olyasmit lát, amit még nem látott eddig, és közben meg ezzel párhuzamosan meg arra készülünk, hogy az alapkoncepció szerint, mi szerint van egy szellem, vagy egy démon, aki bosszút áll azokon az embereken, akik kizárólag azért vannak életben, mert törvénybe ütközik, hogy megöljék őket. Sok ilyen ember van, több ilyen ember van, mint azt az ember elsőre gondolná. Egy elég sötét alapképlet ez. Egy sorozat, ami arról szól, hogy ennek a démonnak az útját követi a megszállott embereken keresztül, és a végrehajtott bosszú cselekményeken át. Csak az a sorozat, amit akarunk csinálni, az egy sokkal inkább egy ilyen előre megtervezett, megírt forgatókönyv alapján készülő sorozat. Ez a film, ez pedig igazából csak felvillant lehetőségeket abból, hogy mivé válhat ez a történet akkor, hogyha készül belőle egy sorozat.
Tehát akkor ez a sorozat ugyanilyen logika mentén fog elkészülni?
Most egyelőre mi arra nyertünk pénzt, hogy a forgatókönyveket megírjuk. Ez egy Európai Uniós pályázat, egy kreatív média pályázat az a neve, és ezzel nyertünk úgy pénzt, hogy nem hogy a sorozatot nem tudjuk bele leforgatni, a forgatókönyveket tudjuk megírni ebből a pénzből a sorozathoz, és akkor utána el tudunk kezdeni pályázni azokkal a forgatókönyvekkel. Ez egyébként nagyon fontos, mert egy sorozatnak a forgatókönyveit, tehát ugye, hogy 6 rész, és akkor 6 forgatókönyvet kell írni, az embertelen mennyiségű energia, azt nem tudnánk megcsinálni önerőből. Úgyhogy ez most egy szerencsés helyzet, hogy most ugyanazt a munkát végezzük, amit az elmúlt 2 évben végeztünk, csak most pénzt fogunk érte kapni. A két dolog között az a különbség, hogy az egyik az egy önfelelt játszadozás volt, teszteket csináltunk, kísérleteztünk, és ennek a végeredménye ez a fura, sokszor szabálytalan film, aminek az a címe Jimmy Jaguar. A sorozat az pedig egy gondosan megtervezett, előre megírt dolog lesz, és sok közös van. Az elkészítés módja más, mert az egyik egy spontán dolog, a másik egy tervezett dolog, de például most annyival előre jutottunk, hogy a szereposztásnak egy nagy része az megvan. Azokat a színészeket, akik a Jimmy Jaguar című filmben játszottak, nagy részük, például a Major Erika, Jakab Júlia, Balla Eszter, a Sólyom Aliz, és még mások, azok meg fognak jelenni a sorozatban is, hogyha egyszer elkészül. Az operatőr is ugyanaz az ember lesz, Gyurica Mátyás, és a többi. Szóval sokat fejlődtünk ezzel a filmmel, és közelebb kerültünk a majdani sorozathoz.
Nem csak profi színészek szerepelnek a te filmedben, a Jimmy Jaguarban, hanem nagyon érdekes látni egyébként igen ismert embereket, pszichiátereket, úgy mint Bánki György, úgy mint Feldmár András, a szociológus Sík Endre,
az antropológus Főzi Vilma,
és Gulyás Marci is szerepel. Őt színészként szerepelteted, mert ő ugyanúgy riporterként szerepel, ahogy egyébként szokott.
Nem saját magukat játsszák, hanem egy fiktív karaktert játszanak, de őnekik ugyanúgy kell viselkedniük, mint ahogy az életben szoktak. Tehát a Bánki Gyurinak az elképzelései a démoni megszállásról szerintem nem mindenben azonosak azzal a szöveggel, amit ő ott elmondott. Főleg azért nem, mert ő ezt sokkal szofisztikáltabban és részletesebben ki tudja fejteni nyilván. Egy nagyon nagy tudású emberről van szó, de itt most csak ezt a szöveget kellett elmondani. Csak én ezt sokszor szeretem, hogy hát hogyha neki úgyis az a foglalkozása, hogy ő pszichológus és pszichiáter, mondjuk a Bánki György, akkor miért egy színésszel tanítassam meg a szakszavakat, miért nem valaki olyan játssza ezt el, akinek eleve ez a foglalkozása. Vagy ha már itt van a Gulyás Marci, aki ugye fel kell reggel és este lefekszik, és közte semmi másra nem foglalkozik, csak az, hogy ő riporter, ugye egy médiabirodalmat vezet, ami ráadásul az ő személyre épül. De hát én barátságban vagyok a Marcival, és nekem ez evidens volt, hogy akkor őt megkérem. Éppként amikor felhívtam, akkor azt mondtam neki, hogy most képzeld el azt, hogy mondjuk a Huszárik Zoltán filmrendező annak idején, a 70-es években felhívta volna a Vitrai Tamást, tévés személyiséget, és azt mondta volna neki, hogy Tamás, játsz a filmembe, akkor most mi így 2025-ben nekünk mennyire jó lenne nézni egy Huszárik filmbe a Vitrai Tamást, hogy ott van ez a tévés személyiség, és ez mennyire jó lesz majd nekünk 20 év múlva visszanézni téged ebbe a filmbe. És akkor ezen így nevetgéltünk, és akkor elvállalta. Ez az ő életéből egy nap volt, és szerintem végtelenül profin megcsináltam.
Az egészben nekem az volt a benyomásom, és ez az összes színészre vonatkozik, a profi színészekre, és az említett tulajdonképpen tudós emberekre, hogy nagyon spontánul történnek a dolgok. El is tudom képzelni, hogy mivel mondtad, hogy ez egy pilot film, egy kísérleti film, hogy így lépésről lépésre állt össze, és akár maguk a színészek meg a szakemberek részt vettek, a saját gondolataikat hozzátették. Mennyire volt improvizatív az, ami történik a filmben?
Hát mindenkinek a gondolatai benne vannak, mert én hosszan beszélgettem a forgatás előtt velük erről, és sokszor megihletett az adott ember. Tehát, hogy például a Feldmár András gondolkodik a világról, abból én sokat tanultam, mert az Andrással barátságban vagyunk már több mint 20 éve. Szoros barátságban megint készítettem róla egy filmet annak idején, ez az első film, ami róla készült, és nyilván az ő gondolatai hatásra voltak rám, tehát azokat a gondolatokat írtam le kb., amit tőle tanultam, és ráadásul az ő modorába írtam meg neki, hogy ő mondja el, tehát ilyen módon mindenképpen egy oda-vissza játék volt. De amikor egy ilyen film készül, akkor mi nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a néző az azt higgye, hogy az improvizáció. És közben pedig minden tűpontosan le van írva. Talán a legtöbbet improvizált ember az épp, mint a Bánki Gyuri volt, mert ő kicsit olyan, hogy a sportot űzne abból, hogy csak azért se úgy mondja el, hogy le van írva. Csak ezt annyira jól csinálta, a tartalma annyira megfelelt, és annyira hitelesen csinálta, amikor én ezt hagytam. Ő nagyon átkonstruálta a mondat szerkesztést. A többiek azok pontosan ugyanazt mondták, ami le volt írva.
Azt hiszem, ez olyan lehet, mint a stand-upolóknál, hogy úgy tűnik, mintha ott jönne a poén, de ha a poén nincs pontosan kidolgozva, begyakorolva, akkor elveszi.
Pontosan. Az egész filmben, ebbe a filmben, meg az én korábbi filmjeimben, például az emlegetett rengeteg kettőben, ott is az volt, hogy ezen dolgoztunk a legtöbbet, hogy ez úgy nézzen ki, mert hát ettől nagyon hiteles, hogyha spontánnak tűnik.
Olyan, mintha egy dokumentumfilm lenne az egész, hiszen van egy riporter, aki a háttérből kérdez, egy női hang. Ki ő?
Ő a Bernard Barbara, egyébként a filmnek az executive producere. Ő vele nagyon régóta dolgozom együtt, a rengeteg filmet is ezelőtt vele csináltuk. Ő egy tévés osztályban végzett lány, aki ezekben az interjús helyzetekben ott volt, mint producere a forgatáson, és közben a tévériporter a szakmája. Ezért megkértem, hogy Barbie akkor most tett föl te a kérdéseket, és ő csinálta, és tulajdonképpen mi azt gondoltuk, hogy aztán a hangját ki fogjuk cserélni. De annyira illett ehhez az egészhez szerintem az ő hangja, hogy végül is őt választottuk, az ő hangja maradt bent.
Igen, néha halkabb, néha erőteljesebb, néha oda kell figyelni, hogy mit is mond. Az artikulációja az nem mindig tökéletes. És akin én még nem éreztem tökéletes artikulációt, de valószínűleg a karakterből fakad a Major Erik által alakított tojás figura, mert azt gondolom, hogy egy nagyon sérült ember.
Hát motyog, mert a karakter motyog. De hát szerintem az egy abszolút felejthetetlen alakítás. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy oka van annak, hogy valaki ezt a film megnézi, az ő egy iszonyú intenzív belső munkával megcsinálta ezt, és annyira, hogy félelmetes volt, tehát a Balla Eszter, aki szinte nagyon-nagyon jól játszott
a
határozott nyomozónőnek a szerepét, de ő például nekem írt este, hogy nem tud szabadulni attól a hatástól, amit az Erik kiváltott benne, mert ők tényleg 8-10 órán keresztül ott ültek benne egymással szembe a kihallgatás szituációban, és Erik ezt a motyogos dolgot ott csinálta, ami borzongató volt, nem csak a vásznon az, hanem csinálni is az volt.
De milyen érdekes, amit mondasz, hogy az Eszter így reagált, mert hiszen ott az a szituáció, hogy az Erikben benne van a démon, és a forgatókönyv szerint is a démon démonizálja magát a nyomozónőt is.
Igen.
És ez tényleg megtörtént a valóságban, ahogy most ezt mondod.
Igen. Gondold el azt, hogy közben ezt mi is átéltük, tehát képzelj el mondjuk 20 embert, aki 2,5 évig, nem minden nap, leállásokkal, néha hosszú leállásokkal, de 2,5 évig forgatunk egy filmet, teljes odaadással, meg mindennel, ami egy démonról szól, és akkor az már egy kérdés, hogy mi forgatjuk-e a démonról a filmet, hogy a démon minket használ arra, hogy őről a készül szintén egy film, szóval ez így állandóan megjelent, hogy úgy éreztük, hogy minket mozgat valami. Persze ilyenkor hiába tudja az ember, hogy ez egy ilyen kognitív torzítás, ez olyan, mint amikor, hogyha te mondjuk akarsz venni egy Volkswagen kocsit, akkor utána az utcán csak Volkswageneket fogsz látni. És itt is az volt, hogy akkor már hirtelen mindenben a démonokat láttuk, meg mindenben a bosszút láttuk, meg azt, amivel foglalkozunk. És hát mivel ez egy bosszú álló démonról szól, ezért a megszállottság, az a megszállottság, ami a no-budget filmkészítőket hajtja, az benne volt.
Meggyőzni ehhez a tényleg nagyon-nagyon kivételes, akár vegyük úgy, hogy szinte abszurd témához a te alkotótársaidat és kivételesen elismert koponyákat. Tehát amikor előjössz egy ilyen teljesen elvarázsolt ötlettel, és mondhatnák, hogy ugyan már, Bence, hát ne hülyéskedj már, hát mi az, hogy démon? Ez valahol egy másik dimenzió. És hiszünk mi a másik dimenzióban?
Hát igen, nem. Tehát ezek sokszor ateista emberek, akik egyáltalán nem spirituális beállítottságok, viszont olyan intellektusok, akik nyitottak az új dolgokra. És hát én, amit megtanultam itt ebbe a álmokfutásban, amit most már itt 20 évet csinálok, főleg akkor, amikor költségvetés nélküli filmet készítünk, hogy a megszállottság maga, ha én magam megszállott vagyok, az engem karizmatikussá tesz. Én nem is biztos, hogy az vagyok, de ha megszállottá válok, még egy filmterv megszállottjává, akkor abból egy karizma kiépül, és az meg olyan, mint a fény, amire így rárepülnek a bogarak. Tehát én kétszer senkinek sem mondtam el semmit. Fölhívtam valakit, elkezdtem mondani, mentegetőztem, ugye azzal az attitűddel pont, amit te mondtál, most hát most egy ilyen fura dolgot fogok mondani, de van találkozási vágy. Ilyenkor a két értelmiségi ember találkozik. A Gulyás Marcinak mi nagyon kedveljük egymást. Őnek is olyan élete van, nekem is 3 gyerekem van. A Gulyás Marci meg egy médiabirodalmat épít, meg neki is van egy magánélete. Egyikünknek se lett volna arra ide, hogy leüljünk egy sörrel a kezünkbe és beszélgessünk. De ahhoz, mind a kettőnek volt ideje, ez egy nagyon sűrű, koncentrált jelenlét, hogy ott ülünk egymással szembe, és megalkotunk valamit. Erre volt időnk, erre neki is volt ideje, meg nekem is. Ez ugyanúgy igaz a Feldmár Andrásra, a Főzi Vilmára és a többiekre. A Jakab Júli nagyon jó barátom, tehát ő neki van 2 gyereke, 3 kutyája, meg nem tudom hány macskája. Nagyon nagy nehézsége menedzseli az életét. Ezt csinálom, meg azt csinálom. Azt, hogy mi csak úgy leüljünk és fecserészünk, az soha nem fog megtörténni. De az, hogy Jakab Júli eljöjjön és szerepeljen ebbe a filmbe, az mégis bele tudjuk csatornázni az életünkbe, mert akkor megtörténik a művészet, létrehozunk valamit, amit itt láttál a filmben, és egyébként míg megyünk a forgatásra, megkérdezzük, hogy amúgy hogy vagy. És akkor ez így működhet. Tehát a rövid válasz az, hogy értelmiségi emberek kíváncsiak egymásra. És akkor valami kapcsán lehet találkozni.
Ugye az egyik szereplőt Kislinger Lilla, aki azért már ezüst medvedíjat is kapott az előző filmedért a Berlinálé.
Ilyenkor nagyon érdekes, mert tudod, hogyha én azok után, ugye Lillának adtam egy szerepet a Rengeteg Kettőbe, amivel ő a Berlinálé megnyert egy ezüst medvét, akkor utána egy Magyarországon, vagy bárhol, bármilyen színészt felhívok, és azt mondom neki, hogy van egy no-budget film, és van-e kedved 1-2-5 napot forgatni, akkor azonnal igent fog mondani. Hát persze, hát ez egy hatalmas szakmai lehetőség és kihívás neki arra, hogy megnyilvánuljon egy ilyen filmbe, és akkor szerintem az is felmerül benne, hogy esetleg ezt egy fesztiválon látni fogják, és lehet, hogy ő is díjat fog kapni. De ugye az, hogy a színészeknek az nagyon fontos, és az én filmjeimben van mód arra, hogy hosszú monológokat mondjanak el, és így lássuk az arcukat. Hát kell hozzá szerintem azért valami gyakorlat, hogy az ember egy olyan ajánlatot tegyen, amit nehéz visszautasítani.
Rettentő sikeres filmeket készítettél, és remélem nem haragszom meg, ha azt mondom, nem elsősorban a közönség szempontjából készítettél sikeres filmeket, hanem a szakma szempontjából, a fesztiválok szempontjából, A-kategóriás fesztiválok szempontjából, ahova óriási dolog, hogy mindig meghívják a filmeidet, de az elsővel el kellett oda jutni. Ez volt a Rengeteg.
Meg az első rész.
Az első rész 2002-ben.
Igen.
És a Csak a szél, amivel megnyerted a Berlinálét, ugye a roma gyilkosságok története, aminek azért óriási publicitása volt, az átlagosan nagyobb publicitása volt itthon is, azt pedig 2012-ben készítetted. Akkor már sinem voltál, és azóta meg egyfolytában minden filmedet meghívják különféle A-kategóriás fesztiválokra, hiszen ugye Carlo Vivariban indítottál már most a Jimmy Aguel esetében. De amikor az első filmed elkészült, és az elsővel gondoltad azt, hogy ki kéne lépni az ismeretlenségből, akkor mi volt az az út, ami elvitt téged a Berlináléhoz?
Azért azt elmondanám, hogy az én véleményem szerint a fesztivál díjak nem határozzák meg egy film értékét. Úgy értem, hogyha díjakat nyer egy film, az egy biztos, hogy valamilyen érték, és az fontos, de nagyon sok olyan értékes film van, ami nem kap díjat. Az én esetemben az volt, amikor a Rengeteget megcsináltam 2003-ban, hogy ez az Info stúdióba készült ez a film, Muhi András producer befogadta ezt a filmet, ő neki nagyon-nagyon tetszett, ő azt gondolta, hogy ez egy olyan film, mint egy John Cassavetes film, csak ez nem akkor készült, hanem most. És az természetes, hogy a filmeket kiküldik az A-kategóriás fesztiválokra, mert mindenki ki akarja juttatni a filmjét. És az András kiküldte ezt a filmet, és egyszerűen csak így el se hittük, de a Berlinale meghívta ezt a filmet, ott is szerepelt a programjában, és akkor onnantól kezdve nekem természetes, hogy persze, hogy kiküldjük, és akkor mindig reménykedünk, hogy meghívják. És akkor ez az, amire én azt mondom, hogy szerintem ez szerencse is. Nagyon sokat kell dolgozni, jól kell kiválasztani a projektet, jól kell elkészíteni pontosan, hitelesen, stb. De ehhez mindig társul egy szerencse is, ami éppen ahhoz a közízléshez, hogy az, amit éppen az emberek vágynak, arra éppen az ember találjon olyat, ami egy érvényes dolog. És én ezt azért gondolom szerencsének, mert én tudatosan ezt soha nem csináltam. Tehát én mindig csak azt csináltam, ami engem érdekel. Tehát, hogyha nem hívták volna meg a filmjeimet, én akkor is ezeket a filmeket készítettem volna, mert ez foglalkoztam.
visszatérve a Jimmy Jaguarhoz, semmiképpen nem spoilerezném, de azért az fontos elmondani, hogy azért nem annyira elvarázsolt ez a történet. Vesz egy olyan fordulatot, különösképpen a végén, amikor abszolút értelmezhetővé válik, hogy miért volt neked fontos elkészíteni ezt a filmet.
Ezt nem tudjuk elárulni, de ami fontos, hogy azt a jelenetet, valamiről szól ez a jelenet, nem mondhatjuk el, és ezt a jelenetet 3 hónappal azelőtt írtam meg, mielőtt a valóságban megtörtént az az ügy, amire reflektál, ami hátborzongató volt. Mint hogyha valamilyen módon, hát most úgy tűnik, hogy előre megláttunk valamit, ami aztán később megtörtént, de ez annyira így volt, hogy újra akartuk forgatni. Tehát én Gulyás Marcinak, aki valamilyen módon kapcsolódik ez az ügyhöz, ezt majd meg lehet nézni a filmben. Én elküldtem neki a leforgatott jelenetet, hogy nézd, mi ezt egyébként leforgattuk már 3 hónapja, és egyébként azon gondolkodunk, hogy mit csináljunk ezzel, mert teljesen más úgy megnézni ezt a filmet, hogy ez valóban megtörtént, vagy mint a mi esetünkben, amikor még nem történt meg, és mi már leforgattuk. És akkor végül én úgy döntöttem, és ezért én nem fogom megváltoztatni. Tehát ezt benne hagyom, és akkor benne lesz ez az érdekesség, hogy előtte írtam meg, és leforgattuk, és aztán az élet pedig megcsinálta ezt a dolgot. Soha nem fogjuk megérteni, hogy ez hogy történt, ez lett.
És ez a filmből egyébként nem derül ki, hogy ti elő csináltátok meg. Igen. De most, hogy mondod így, még hátborzongatóbb, hanem még démonisztikusabb, hogy maradjunk a filmnek a fő vonulatánál, hogy mégiscsak dolgozik egy démon. Nem látom magam előtt azt, hogy te majd valamikor egyszer egy ilyen nagyon igazán közönségfilmet fogsz készíteni. Jól látom?
Pedig most aztán mindent el fog követni. Azért, mert ezzel az eszköztelen filmkészítéssel, tehát a no budget film, amikor nincs költségvetés egy filmnek, ebből abszolút elegem van. Nagy költségvetésből szeretnék forgatni. Nem lesz közönségfilm nyilván, de egy előre alaposan megtervezett filmet fogok írni, a kidolgozott forgat, könyv és profi stábbal szeretném most már ezt elkészíteni. Egy igazi nagy mozit akarok csinálni. Mert ezt nagyon rég csináltam, ilyet több mint 10 éve.
Melyik volt ez?
Hát a Csak a szél volt az utolsó, de mondjuk az is egy kisebb volumenű. Igazából az előtt, akkor az most nem tudom, 15-6 éve volt a Vum című film, ami egy olyan film, hogy így beülsz a moziba, és egy nagy vásznon látsz egy igazi nagy színes, szagos filmet. Most erre készülök, mert hiányzik ez a fajta filmkészítés, és szeretném megmérettetni újra ebben magam. Egyébként ez nem egy választott út volt, amit én csináltam. Sokáig nem jutottam volna hozzá a filmhez, meg olyan is volt, hogy egy PEC széria miatt nem tudtam elkészíteni egy filmet. Ez a Csernobil film volt. Készítettünk egy Csernobil atomkatasztrófát feldolgozó európai koprodukciós film lett volna. Már összejött a pénz, de kijött az amerikai sorozat a Csernobilról, ami aztán hatalmas siker lett, de hát az lett az egyik eredmény, hogy én nem készítettem el azt a filmet, amin dolgoztam előtte még 2,5 évig. Tehát ilyen helyzet volt, már az is egy nagy film lett volna, de most bent van a filmintézetnél egy filmterve már 5 éve, nagyon támogatóak ezzel a filmtervel, mellénk álltak, és egyébként sokszor volt, hogy ki is rúghattak volna minket, mert itt is volt egy PEX széria, volt egy orosz befektető, de aztán az orosz-ukrán háború miatt azt a pénzt elveszítettük, de az NFI velünk maradt, és támogatja ezt a filmet, és nem sokára fognak dönteni arról, hogy támogatják-e. Én nagyon örülnék, hogyha ez megtörténne, mert akkor tudnék egy nagy igazi filmet csinálni.
És ez miről fog szólni?
Az biohorror.
És maradsz a reáliák talaján?
Ez sokkal-sokkal realistább film lesz, igen, de közben hát van benne egy komoly fikciós elem. Ez a globális felmelegedésről szól, a permafrostból kiolvadnak őslények, és itt vannak benne a mi világunkba, és ezt a nagyon furcsa találkozást az ősi világ és a mi világunk között, ezt tematizálja a film.
És ez egy játékfilm lesz.
Igen.
Egy hagyományos játékfilm, storytelling, igen, megy előre a, igen, történet.
Kidolgozva minden, ezt szeretném is csinálni, úgyhogy ez lesz.
És a szokásos stábban?
Főmunkatársak maradnak, de ide komoly, igazi szakemberek beálltak el. Ez most csak azért, mert én is szakemberekkel dolgozom, csak ők kezdők. De ebbe a filmbe itt már sok olyan lesz, akik már tapasztalt profik lesznek.
Mikorra várhatjuk ezt a filmet?
Hogyha minden jól megy, akkor tavasszal már forgatunk.
Mi lesz a címe?
Csontláz.
És akkor hova lesz a te szabadságod? Mert azt mondod, hogy most már nem akarsz ingyen filmet készíteni. A Jimmy Jaguárnak is te vagy az egyik producer. Minden, mert tudtál még szeretni hármat, mert szeretnek téged, mert megszállott vagy. De ugyanakkor azt is mondtad, hogy azért jó így filmet készíteni, mert nem függ senkitől, és azt csinálsz, amit akarsz, és senki nem fog beleszólni. Óriási rizikó, rengeteg munka, aztán vagy összejön, vagy nem. De ha te elkötelezed magad...
Pont ez érdekel. Most egy kicsit nem hiányzik nekem, hogy én cipeljem a kamera felszerelést az operatőrem, meg a színésszel együtt, meg hogy mi kenjük a szendvicseket a stábnak. Ezzel én jól laktam, ez elég volt nekem. Én most szeretnék egy kicsit kényelmesebb pozícióba lenni, aminek, így hogy mondod, van ára. Tehát kevésbé leszek független, de nem baj. Most ez nekem elég volt a függetlenségből. Szeretnék egy ilyen tisztességes filmrendezőként dolgozni. 51 éves vagyok, most nekem ez jó lesne egy kicsit megpihenni ebbe a hagyományos filmkészítésbe.
A mai Kávéház vendége Frigau Bence filmrendező, forgatókönyvíró volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,